Tó. Puskás Antal, pálos, szerzetes húsvéti elmélkedése következik.
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Puskás Antal. Húsvét ünnepén sokaknak megfordul a fejében talán, hogy mi is a kapcsolódása húsvétnak és az örömnek, ami ilyenkor átjárja az egész keresztény világot. Valahol tudjuk, hogy ez az öröm összefüggésben van a feltámadás tényével. De hogyan is függ össze? Fontos tehát, hogy megértsük ennek az örömnek az igazi okát és gyökerét, hogy ne a világnak az örömködése vigyen magával, hanem az igazi keresztény öröm legyen bennünk. Eleve a szó, hogy feltámadás, akár a görögben, akár a héberben, tulajdonképpen azt jelenti, hogy felkelteni valakit. Felkelteni az álomból, felkelteni a földről, felállítani őt olyan állapotba, hogy aztán képes járni, kelni, tevékenykedni, beszélni, gondolkodni. Egy szóval visszahívni őt abba a pozícióba, abba az állapotba, ahol a teljes valóságával megnyilvánulhat. Mielőtt Ádám talpra áll, mielőtt elkezd gondolkodni és belép az Isten teremtette világba, mondhatnánk, hogy az álom állapotában van. Isten az orrába leheli az élet leheletét. Ez a lehelet lesz az okozója annak, hogy Ádám azzá lesz, akinek Isten alkotta őt, gondolkodó és Isten képére alkotott ember. Fontos tehát a feltámadással kapcsolatban a léleknek, az Isten leheletének a jelenléte. Ez majd később lesz fontos, amikor az igazi feltámadásról beszélünk. Itt még csak, ahogy mondtam, Ádámot Isten, mint egy a nemlét állapotában, a nemlét álmából kelti életre. Aztán látjuk Lázár esetében, hogy Jézus feltámasztja őt, de Lázárt még nem a megdicsőült, feltámadt test állapotába támasztja föl, hanem egyszerűen csak ebbe az életbe kelti fel újra. Lázár folytatja ugyanazt az életet, amit előtte is élt. Látjuk tehát, hogy Isten számára, Jézus Krisztus számára a halál egyáltalán nem jelent akadályt. Úgy függ össze Ádám életre keltésével, Lázár életre keltése, illetve Jairus leányának az életre keltése, hogy Isten szava nyilatkozik meg, és az teszi őket újra élővé. Mind a hárman, akár Ádám, akár Lázár, akár Jairus leánya, ebbe a világba lesznek életre keltve. Ebben a világban lesznek képesek látni, hallani, mozogni, beszélni, dolgozni. Tehát mindezek a felkeltések, életrekeltések, felébresztések csak előképei annak a feltámadásnak, ami majd a halál után valósul meg mindnyájunkban, úgy, ahogy Krisztus Urunkban is. A mindnyájunkban természetesen nem jelenti azt, hogy mindenki örömteli módon támad fel, hiszen csak ez csak azok számára van így, akik az üdvözültek. Mindenki feltámad, de van, aki az életre, és van, aki a kárhozatra. Amikor a feltámadásról gondolkodunk, akkor legtöbbször az van a fejünkben, hogy az utolsó ítélet napján fog Isten felkelteni mindenkit, felkelteni a holtakat, ami tulajdonképpen így is van. Ugyanakkor tudjuk János evangéliumából, hogy azok, akik hisznek Jézusban, már most örök életük van. Már most átmentek a halálból az életre. Ez a János evangélium a 10. fejezetében van. Láthatjuk tehát, hogy amíg az ember e világban él, már övé az örök élet. És tulajdonképpen ez már egy olyan örömnek a forrása lehet, amiről Jézus azt mondja, hogy senki sem veheti el tőletek. Azonban ennek az örömnek még be kell teljesednie. Azzal, hogy mintegy a testünk is utána megy ennek a csodálatos ajándéknak, amit a lelkünkben már hordozunk. Ez a végső, a halál utáni test feltámasztásának a reménye. Tehát a feltámadás mondani valója számunkra itt és most? Tegyük fel ezt a kérdést először, aztán nézzük meg azt a következő kérdést is, hogy mivel lesz nekünk jobb, ha majd annak idején testben is feltámadunk. Először is az első. A feltámadás jelentősége, mondani valója itt és most, ebben a jelenlegi életünkben. Tapasztaljuk talán napról napra, hogy az az erő, amely megtart minket a kegyelem állapotában, az nem a mi képességünktől függ, és nem a mi, nem bennünk van, hanem Isten kegyelme az, amely hordoz minket gyónásról gyónásra, szentáldozásról szentáldozásra, és állandóan megtartja bennünk a reményt, bizakodást. Valamiféle titokzatos erő működik bennünk, amelyet talán nem is tudatosítunk a mindennapokban. Egyszerűen csak azt tapasztaljuk, hogy van bennünk egy béke, bizakodás, és reményteli módon fogunk neki a munkánknak. Az emberekkel való kapcsolatba bizakodóan bocsátkozunk. Ez már a kegyelemnek az állapota. Ez már azt jelenti, hogy az örök életünk jelen van a szívünkben. Már birtokosai vagyunk annak az ajándéknak, aminek ezután kell kiteljesednie, úgy, hogy annak idején a testünket is átalakítja. Aztán a második kérdésünk az volt, hogy vajon mivel lesz nekünk jobb, ha majd a feltámadott testünkben leszünk? Vagy másképpen teszem fel a kérdést. A halálunk után ugyebár Isten kegyelméből üdvözülünk, mondjuk szentek leszünk, miért kell ehhez még az is, hogy a testünket feltámassza Isten? Nem elég, ha lélekben üdvözülünk, és lélekben vagyunk ott Isten előtt? Akár összehasonlíthatjuk a szűzanyát is a többi szenttel. Egyedül a szűzanya az, aki a maga teljes emberségében van a megdicsőlt Úrral, hiszen ő testben vétethet fel, az összes többi szent csak lélekben van Istennél. Teljesen boldogok és teljesen megdicsőltek, de a testük még nem támad fel. Mi a kettő között a különbség? Itt segítségül hívjuk Aquinói Szent Tamást, egyháztanítót, aki a maga nagy művében, a Summa Teológiében erről is ír. Azt mondja, és itt Arisztotelészre, a nagy filozófusra hivatkozik, hogy a lélek a testtel egymással olyan viszonyban van, mint a művészet és a remek mű. Mindaz, ami látható kifejezetten a remek műben, már ott van a művészetben. Ugyanígy, ami a testben látható, az a lélekben is ott van. Sőt, előbb van meg a lélekben. És a lényeges mondat most következik, mindaddig nem tökéletes az ember, amíg az, ami a lélekben rejtve jelen van, meg nem mutatkozik a testben is. Itt derül fény arra, hogy miért fontos a testünk feltámasztása. A test feltámasztása tulajdonképpen helyreállítja a teljes emberségünket. Így leszünk csak tökéletesen azok, akiknek Isten szándékozott minket, teremtett minket. Mert az emberi természetünk úgy teljes, hogyha test és lélek együtt részesedik Isten dicsőségében. Így tehát, mondja Aquinói Szent Tamás, az ember minden test része, amely az ember természetéhez tartozik, a maga tökéletességében helyre kell álljon a feltámadáskor. Ez a rövidke kis gondolatmenet sok mindent magában foglal, például azt, hogy az örök életű lélek, vagyis az, aki megdicsőült, de még nem támad föl a teste, és a testével egyesült lélek között ugyanaz a különbség, mint mondjuk itt a Földön egy testileg fogyatékos, de szellemileg épp ember, és egy testben lélekben egészséges ember között. Ahogy a fogyatékos ember, aki szellemileg épp, nem tud mindent kifejezni testben, nem tud minden munkát elvégezni, ugyanígy az, aki lélekben már üdvözült, de teste még nem támad föl, nem tudja kifejteni mindazt a, nem tud úgy részt venni mindabban a isteni teremtő műben, mint az, aki már testben és lélekben is megdicsőült. És itt kerülhet szóba a szűzanya, mint aki minden kegyelem közvetítője. Itt derül fény arra, hogy nem véletlenül áll ő olyan különleges helyen a szentek között. Mária ugyanis, aki testben vétetett föl a mennyei dicsőségbe, mivel hogy testben van, képes olyan módon részt venni Istennek a teremtő és megváltó művében, amire egy csak lélekben megdicsőült ember nem képes. Itt van a jelentősége a testnek. Ligori Szent Alfonz és Szent Maximilián Mária Kolbe, nagy szűzanya tisztelők, és mikor a szűzanyáról, mint minden kegyelem közvetítőjéről elmélkednek, akkor következőket mondják, ezt összefoglalva hozom itt. Mária bűntelenségében a Szentlélek tökéletes jegyese. Ahogy megfogam benne Isten fia, úgy ugyanazon a módon továbbra is, éppen a Szentlélekkel való egyesülése miatt, az ő kegyelem osztó eszköze lesz. Tehát mintegy a testének köszönhetően, amely megdicsőült, továbbra is képes rá, hogy új meg új csodák fogadjanak meg általa, és így igaz az, hogy mindnyájan az ő gyermekei vagyunk. Ez nem átvitt értelemben kell gondolni, látni, hanem valóságos értelemben ő általa fogad meg a mi új életünk. Amikor János apostol azt írja az evangéliumában, hogy azok, akik Istentől születtek, akkor hozzá kell tennünk, hogy akik Máriának, a megdicsőült édesanyának a méhében fogantak. Így tehát az, hogy lesz feltámadott testünk, azt jelenti, hogy, ahogy mondtam már, hogy tevékenyen részt vehetünk Isten alkotó művében. Természetesen fogalmunk sincs arról, hogy ez mit jelent a maga igazi valóságában. Itt csak ezekkel a szavakkal utalni tudunk arra a csodálatos jövőre, ami vár ránk, ha kitartunk a hitben. Amit majd feltámadott testünkben megélünk, csírájában már most is megélhet. Isten templomaként vagyunk jelen ebben a világban. És testünk által közvetítői vagyunk az ő kegyelmeinek, már most. És valahol itt kell keresni a húsvéti örömnek a forrását. Itt nem üres örömködésről van szó, hanem amikor valami jót teszünk, amikor nekifogunk és Isten szerinti dolgokat cselekszünk, akkor tudhatjuk, hogy mindez a mű, amibe belekezdtünk Jézussal együtt, aki feltámadott Úr, egy olyan jövőt építünk, amely megmarad. Mindazt, amit az ő nevében cselekszünk, az megmarad. És ezért kapunk egy olyan értelmes életet, és olyan reményteli jövőt, ami miatt érdemes élni. Ez talán ez az első és legfontosabb hozadéka a feltámadás öröm hírének. Hogy az ember nem hiába dolgozik, ahogy ezt a proféták megjövendölték, hogy akkor majd nem hiába ültettek szőlőt, és nem hiába vetitek a gabonát, hanem mindenki látni fogja a munkájának a gyümölcsét. Ez természetesen nem arra az időszakra vonatkozik még, tehát nem földi szőlő és földi gabonáról van itt szó, hanem arról, hogy amikor a feltámadott Úrral együtt tevékenykedünk ezen a világon, akkor egy olyan reményt kapunk közben, hogy az Úr mindazt meg fogja dicsőíteni, ami az ő nevében történik. A másik forrása a húsvéti örömnek az, hogy a rossz viszonylagossá válik számunkra. Természetesen mi keresztények, hívők is, a szentek is megtapasztalják azt, hogy van ebben a világban gonoszság, és ez sokszor talán leginkább a keresztényeken csapódik le. Mégis Pál apostollal együtt mondhatjuk, hogy mindazok, amiket elszenvedünk, eltörpülnek ahhoz a dicsőséghez mérten, ami majd megnyilvánul rajtunk. Ha nem lenne szemünk előtt az a, annak a megdicsőlésnek a reménye, amit Krisztus megígért, és amit benne látunk, akkor a szenvedések természetesen letörnének minket. Így azonban nincs semmi sem, ami letörjön, hisz az ember így bizakodással tud haladni előre és dolgozni Isten országában. És utoljára pedig a húsvéti örömnek a forrása az, hogy Mivel Jézus Krisztus feltámadt, ahogy ezt megmondta, így ezzel egyben igazolódik az összes tanítása is. Mert hogyha ebben a legnehezebb dologban igazat mondott, tehát hogy feltámad a halálból, akkor minden másban is igaznak bizonyulnak az ő tanításai. Én kívánom, hogy ez az igazi húsvéti öröm, a feltámadás hitéből fakadó öröm járja át mindnyájunk szívét. Én kívánom, hogy ez az igazi húsvéti öröm töltse el mindnyájunknak a szívét. És innen húsvét ünnepéből kiindulva legyen miénk ez az öröm és ez a remény a hétköznapokban is. És a húsvét üzenete éppen, hogy a hétköznapokra szól. Amit itt megtapasztalunk, az az örömhír, amit itt meghallunk húsvét ünnepén, ennek éppen a hétköznapokat kell átjárnia. Ha ott nem nyilvánul meg, akkor valamit rosszul látunk, akkor valamit rosszul ünneplünk. Ha húsvét számunkra csak a húsvét napját jelenti, vagy az azutáni napot, akkor még el kell mélyülnünk a húsvét titkában, mert annak igazán a mindennapok számára van mondani valója. Köszönöm a figyelmüket, Puskás Antalt hallották, áldott további szép ünnepet kívánok minnyájuknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Puskás Antal, pálos szerzetes, húsvéti elmélkedését hallották.